mindenkit sok szeretettel köszöntök, remélem jól lehet látni, jól lehet hallani. Most sem lesz könnyű dolgunk. Szia, Kálmán! Most sem lesz könnyű dolgunk. Nem nagyon bonyolult az, amit tanulunk, inkább csak nagyon sok részlete van, és mindig van egy újabb részlet, amit felfedezünk. Úgyhogy érdemes egy papírt, egy ceruzát elővenni, hogy jegyzeteljünk. Én is ezt szoktam csinálni, amikor készülök az óráimra, mert elég nehéz fejben tartani az összes részletet, hogyha nem tesszük rendbe papírom. Akkor gyorsan ismételjük át, vagy csak inkább idézzük föl, inkább azt mondom, hogy miről is volt szó az Éruvin traktátus 11-es lapjának a végén, amit tegnap este még a Velencei part tó széléről tanultunk. Ugye arról volt szó, hogy milyen módon kell megjelölni a sikátort. És akkor itt azt mondtuk, ugye rájöttünk, hogy egy zárt sikátorról van szó, már a Talmud segítségével, nem egy nyílt végű sikátorról. És azt mondtuk, hogy vita van Bét Sámály és Bét Hillel között. Bét Sámály azt mondja, hogy szükség van egy lehi, egy álongerendára, és egy korá, egy keresztgerendára. Bét Hillel azt mondta, hogy vagy egy álongerenda, vagy egy keresztgerenda. Majd jött Rabbi Lezer, és azt mondta, hogy két álongerendára van szükség. Most a Talmud azt fogja próbálni első körben tisztázni, hogy ez a különutas harmadik vélemény, Rabbi Lezer, ő hogy értette ezt, hogy két álógerendára van szükség? Úgy értette, hogy két álógerendára, és szetú, ennyi, ez már elég. Vagy úgy értette, hogy két álógerendára, és egy keresztgerendára. Tehát tulajdonképpen egy bejárat formára. Baj a lejú, Rabbi Lezer lechaim bekajra kamár, lechaim belöj kajra kamár. Hogy értette Rabbi Lezer, amit mondott, hogy két álógerendára van szükség? Két álógerendára és egy keresztgerendára? Vagy talán úgy értette, hogy két álógerendára keresztgerenda nélkül? Tasmá, májszab Rabbi Lezer sarlachetszer Rabbi Jaiszében prédetel midoj. Nos, a következő történetből, a következő elbeszélésből megkaphatjuk a választ erre a kérdésre. Történt egyszer, hogy Rabbi Lezer elment tanítványához, Rabbi Yossi ben Prédához, Uvlin városába, Mocsoisi, Jöjsi ben Mavoisi, Einloj, Ella, Lehi, Echod. És azt látta, hogy a tanítványa, Rabbi Yossi ben Préda, az egy olyan sikátorban lakik, és egy olyan sikátorban hoz víz dolgokat, ami egyedül egy egyes álógerendával van megjelölve. Amar loj, bni, asszelej, lehi acher. És azt mondta neki, fiam, készíts egy másik álógerendát is. Amar loj, mire azt mondta neki, Rabbi Yossi ben Préda, hillech szaiszmáni carich? Csak nem azt akarod mondani, mondta a mesterének, hogy szinte teljesen le kell zárnom a bejáratot. Amar loj, jisszaszem, umábe kach. Mire azt mondta neki, és miért ne? Zárjad le, és mi a baj? Ugyanez a tanítás folytatódott. Tehát ez az egész történet egy brájtában volt idézve. És ugyanez a brájta folytatja, és még idéz ezzel kapcsolatban. Vissza fogunk térni erre a történetre, és a történetből mit látunk. De először nézzük meg, hogy hogyan folytatódik a brájta. Brájta úgy folytatódik, itt amarra sem megem, léjelői nehlekubé sámájövé színelel, ma van is upakusz, mert árba ámosz. Sejni szorik lejklum, álmen nehlek, uár rachavár bámész, fád eszer, sem és sámajém lehi vikajra, bét szíle lehi vikajra. Rabbi Shimon Gamliel azt is mondta ebben a brájtában, hogy bét sámaj és bét hilel csak azon a vitatkoztak, hogy egy négy amánál szélesebb sikátort hogyan kell megjelölni. És az egyikük azt mondta, hogy vagy egy gerendával, vagy egy keresztgerendával, vagy egy álló gerendával, vagy egy keresztgerendával, a másikuk bét sámaj azt mondta, hogy mind a kettővel. De abban közösen egyetértettek, hogy egy négy amánál kisebb szélességű sikátornál nincs szükség semmifajta megjelölésre. Oké, eddig tartott a brájta. Most nézzük azt a részét, ami első körben minket érdekel, hogy ugye azt a történet részt, ahol Rabbi Lezer azt mondta a tanítványának, Jobbi Rosszíven Prédának, hogy nem elég az, hogy van egy állógerendát, hanem tegye egy másik állógerendát is, mire ő azt mondta, mester, csak nem azt akarod mondani, hogy teljesen le kell zárnom a sikátort. Mit látunk ebből? Tani, mi az, hogy hinnössze, iszmölni carich? Azt látjuk ebből, hogy amikor azt mondta a tanítvány, hogy csak nem azt akarod mondani, hogy teljesen le kell zárnom, ebből kiderült, hogy az ő bejáratánál mi volt, volt egy állógerenda és egy keresztgerenda. És jött Rabbi Elezer, és azt mondta, tegyél be még egy állógerendát. Tehát ebből, és erre mondta azt, hogy csak nem azt akarod mondani, hogy teljesen le kell zárnom a sikátort. Ebből kiderül, hogy Rabbi Elezer hogy értette azt, hogy két állógerendára van szükség, két állógerendára és egy keresztgerendára, mint ebben a történetben. Bisléma lehájme kajra misumachi amár vichisla ismerni carik. Tehát, hogyha úgy értelmezzük Rabbi Elezer véleményét, így értelmezzük, hogy két állógerenda az azt jelenti, hogy két állógerenda és egy keresztgerenda, akkor értsük, hogy a tanítványa miért mondta azt, hogy csak nem azt akarod mondani, mester, hogy le kell zárnom a sikátor bejáratát. Mert mit értett ez alatt? Ha itt van már egy állógerenda és egy keresztgerenda, és berakok még egyet, az olyan, mintha teljesen lezárnám. Ha viszont ele ilyen mártal a hájimbe lojkaira, máj lesz a iszmaj, ha viszont úgy kell értenünk Rabbi Elezer véleményét, hogy két állógerenda és slusszpassz, nincs már másra szükség, akkor miért mondta azt, a tanítvány, hogy mester, csak nem azt akarod mondani, hogy le kell zárnom az egészet. Tehát két állógerendával nem zárom le. Azt mondja a Talmud, ez egy nagyon gyenge bizonyíték. Hachi kamar vichil a szaiszmébile hájmani carich? Inkább csak azt mondta, mert így is, úgy is lehetne értelmezni, hogy két állógerend, volt egy állógerendája, és azt jöttem ebből ezzel, és azt mondta neki, tegyél be még egy állógerend, és erre mondta azt, hogy csak nem azt akarod mondani, hogy két állógerendával le kell zárnom. Tehát ebből igazából nem lehet bizonyítani. Oké, tehát akkor nem tudtuk meg, hogy mi a bizonyíték, vagy nem tudtuk meg, hogy hogyan kell érteni mindenesetre Rabbi Elezernek a véleményét, mert lehet úgy is érteni, hogy amikor azt mondja a misna végén, hogy szükség van két állógerendára, akkor ezt úgy érti, hogy szükség van két állógerendára egy keresztgerendával, és úgy is lehet érteni, hogy szükség van csak két állógerendára. Oké, mi volt a brájta vége? A brájta végén azt úgy idézte Rabbi Simon ben Gamliel, Rabbi Simon ben Gamliel azt mondta, hogy hol vitatkozik Beit Sámály és Beit Hillel arról, hogy egy bejáratot, a sikátor bejáratát hogyan kell megjelölni egy álló vagy egy keresztgerendával, vagy pedig egy álló és egy keresztgerendával, ott, ahol a bejárat szélesebb, mint négy áma. De ahol a bejárat szűkebb, mint négy áma, mondta Rabbi Simon ben Gamliel, ott nincs szükség semmire. A probléma az, hogy a mi misnánkban, ahol ez a szempont, vagy ez a egy ehhez hasonló idézet fölmerült, az a következő kép hangzott. Ha annant nám is, Rabbi Ismael, Ammar Talmid Echad, hogy egyszer egy tanítványa, Rabbi Akivának, azt mondta Rabbi Ismael nevében, Loj nechlekub és sámbé szilal mava és upachas mármesú nitor be lehi ojbe kajra, hogy Bét Sámály és Bét Hillel vitája az csak a négy ámánál szélesebb bejáratnál van, a négy ámánál szűkebb bejáratnál elég mind a kettőjük szerint vagy-vagy. Vagy egy álló, vagy egy keresztgerenda. Itt pedig mit mond Rabbi Simon ben Gamliel nevében, hogy egy négynél szűkebb bejáratnál semmire nincs szükség. Ugye? Akkor még egyszer. A misnánkban az volt, hogy Rabbi Akivának azt mondta az egyik tanítványa Rabbi Ismael nevében, hogy a vita Beit Sámály és Beit Hillel között, hogy szükség van-e mind a kettőre, egy álló és egy keresztgerendára, vagy csak vagy-vagy az egyikre, vagy a másikra, az csak egy négy ámánál szélesebb bejáratnál kérdés. De a négy ámánál szűkebb bejáratnál elég, mindenki egyetért, hogy vagy-vagy. Elég vagy egy álló, vagy egy keresztgerenda. Itt viszont, Rabban Simon ben Gamliel nevében mit mond, hogy egy négy ámánál szűkebb helyen bejáratnál semmire nincs szükség. Akkor most melyik az igaz? Amara vási achika, már én hogy szalik lehívve kajra, és sámáj, vagy lőj lehányk, vagy az elej, hogy lehívve, hogy kajra kövészile. Azt mondja, Ravási, ezt is így kell érteni. Amikor azt mondja a Brájtan, a Simon Gamliel nevében, hogy egyetértenek, hogy nincs semmire szükség, a négy ámánál szűkebb bejáratnál, az nem azt jelenti, hogy egyáltalán semmire nincs szükség, hanem egyetértenek abban, hogy nem kell ez is, és az is, nem kell egy állógerenda, meg egy keresztgerenda, vagy Rabbi Elezer szerint két állógerenda, hanem elég, vagy egy állógerenda, vagy egy keresztgerenda. Akkor összefoglalva, azt látjuk ebből, hogy olyan vélemény nincs semmiképp, hogy a négy álmánál szűkebb bejáratnál semmire ne legyen szükség. Maximum annyi, hogy egyetértenek abban, hogy vagy egy álló, vagy egy keresztgerendel szükséges, ahogy azt Beit Hillel amúgy is gondolja az összes többi bejáratnál is. Oké. Akkor ezek szerint tisztáztuk, hogy egy négy ámánál szűkebb bejárathoz is valamilyen jelölés kell. Tehát a sikátort el akarom választani a közszövettől, akkor valamilyen jelölésre szükségem van, akkor is, hogyha az a bejárat négy ámánál szűkebb. A kérdés, meddig van szükség bármire? Tehát, hogy mi az a szélesség, aminél már azt mondom, hogy ez olyan kevés, hogy ott már nem számít, és nincs szükség semmifajta jelölésre. Ve kama. Amarab Achlai ve Simarab Yechiel Adarbo. Azt tanította nem. Achlai, mások szerint Rav Yechiel, hogy négy tefachig. Tehát, akkor miről beszélünk? Hogy négy tefachig a bejárat az minimális, tehát akkor beszélünk egy 8x4, tehát 32 centi széles bejáratról, egy ilyen széles bejáratról. Négy tefachig tényleg semmire nincs szükség. Négy tefach és négy ámá között mindenki egyetért Beit Hillellel, hogy vagy egy álló, vagy egy keresztgerenda, és négy ámá és tíz ámá között pedig vita van a három bölcs között, Beit Shammai, Beit Hillel és Rabbi Lezer között, hogy olyan kell megjelölni. Mindenképpen négy ámánál szűkebb bejárathoz nincs szükség semmire. Amarav Seyses, Amarav Yirmia, Bar Abba, Amarav, Moidim Chachamim, Lerabi Lezerbe, Pászei Chocer. Akkor most ezeket a kérdéseket tisztáztuk. Igen, 32 centis bejárat az mire jó? Ez egy nagyon jó kérdés. Kérdezi Tamás, hogy ez a gyerekbejáró. Én gondolom különben, hogy ez a 32 centi, ez a négy tefach, ez körülbelül annyi, mint amit oldalazva egy ember be tud, ez ember be tudja magát gyömöszölni, ha csak nem nagyon kövér, akkor még egy 32 centis bejáraton még éppen, hogy be tudja magát gyömöszölni. Különben, hogyha kevesebb lenne, mint négy, olyannyira kevesebb, mint négy, hogy már három, arra biztos, hogy nem kell semmifajta elős, mert a háromnál kevesebb, akkor két fal az már olyan, mintha összeérne, mert itt érvényesítjük a lavud törvényét, amit már sokszor tanultunk, hogyha valami három tefachnál közelebb van egymáshoz, akkor az olyan, mintha egybeérne. Oké, ezeket a kérdéseket tisztáztuk, és most át fogunk térni a fő témájára a mai témáknak. Ugye beszéltünk róla, hogy a sikátort hogyan kell megjelölni. Mi az a sikátor? A sikátor az a kis utca, vagy kis sikátor, amire legalább két, ahova bemegyek a köztövetről, ránéz két udvar, és az udvarakon pedig van két-két ház. Tehát vannak a házak benne vannak az udvarban, az udvar ránéz a sikátor rá, kifut a közterületre. Eddig a sikátor jelöléséről beszéltünk, és csak érintőlegesen volt szó az udvarok jelöléséről. Az udvar hiába van beljebb, és közelebb a magánszférámhoz, és hiába nem közvetlen a közterületre néz, meglepő módon erősebb jelölésre van szükség, mint a sikátornál. Mint egy zárt végű sikátornál. Miért? Azért, mert maga a szféra is egy sokkal intimebb szféra. Ugye, hogyha itt egy sikátorban, ugye az utcán mit szoktunk vinni-hozni? Egy jól végig gondolt valamit, amit kiviszek. Ha nem is a szó szerinti közszeretet, de kiviszek a magánszférámból. Egy udvaron ott sokkal könnyebben viszek, hozok dolgokat, mert ez a magánszférám, és abban nem csak azt viszem ki, amire valahol máshogy van szükségem, hanem ide-oda pakolok, hozok, viszek, és ezért, hogy ez még erősebben el legyen választva, ezért egy erősebb jelölést kívántak a rabbik. Az udvar és a sikátor között, mint a sikátor és a közterület között. Egy nagyon érdekes, mert első hallásra kicsit illogikusnak tűnik, de mégis a udvar és a sikátor között erősebb elválasztásra van szükség, mint a sikátor és a közterület között. És mit mond ezzel kapcsolatban a Talmud? Idéz két bölcset, akik nagyjából ugyanazt mondják, de a megfogalmazás egy kicsit más. Mind a ketten mit fognak mondani? Hogy a udvarnál biztos, hogy nem elég vagy a álló, vagy a keresztgerenda, hanem Rabbi Lezer véleményét kell követni, hogy mindenképpen két oldali állógerendára van szükség. De egy kicsit másképp fogalmazzák meg, ugyanezt, amit mondanak. És ennek van gyakorlati jelentősége is egy kicsit. Amarav sejse szamarav jirme barába, amarav maidim hachamin levi lezerbe pászél hacet. A sejse azt mondta a Ráv nevében, hogy egyetértenek a bölcsek Rabbi Lezerrel, amikor az udvarról van szó, hogy ott bizony két állógerendára van szükség. Rav Nachman kicsit másképp fogalmazza ezt meg. Ha lohak Rabbi Lezerbe pászel hace. Rav Nachman azt mondja, a udvarnál a halacha Rabbi Lezert követi. Hogy két oldalon kell az állógerendben. Most, hogyha azt mondom, hogy egyetértenek a bölcsek Rabbi Lezerrel, azt mondja, hogy nincs vita. Hogy az udvarnál nincs vita. A sikátornál van vita, hogy kell megjelenni, de az udvarnál nincs vita. Az udvarnál nincs vita, mindenki egyetért, hogy két állógerenda kell. Ha Rav Nachman megfogalmazását veszem, akkor azt mondja, hogy az udvarnál is van vita, de mégis a halacha Rabbi Lezert követi. Akkor most kinek van igaza? Az udvarnál volt vita, de végül is eldőlt a vita Rabbi Lezer javára, vagy az udvarnál eredendően nem volt vita. Amar Rav Nachman ben Yitzchak, mám moidim, Rebi. Halacha mik, Rebi, halacha miklál de pligi, mám pligi rabbanon. Rav Nachman ben Yitzchak elmagyarázza, hogy a két állítás, Rav Seishes és Rav Nachman, nem ugyanaz a Rav Nachman, Rav Seishes és Rav Nachman állítása igazából nincsen ellentmondásban egymással. Miért? Mert amikor azt mondta Rav Seishes, hogy a bölcsek egyetértenek Rabbi Lezerrel, hogy két állógerenda szükséges az udvar megjelöléséhez, akkor kik ezek a bölcsek? Ez nem mindenki, hanem Rebi. Rebi, aki amúgy vitatkozik Rabbi Lezerrel, egyetért, hogy az udvarnál két állógerenda kell. Amikor Rav Nachman azt mondta, hogy a halacha az Rabbi Lezert követi, magyarul van, aki vitatkozik Rabbi Lezerrel, ő hogy értette ezt, hogy igen, Rebi, lehet, hogy egyetértem Lezerrel, ahogy Rav Seishes mondásában, de a többiek vitatkoznak vele. Oké, okay, bárhogy is legyen, akkor a halacha az az, hogy az udvarnál mindenképpen két állógerendára van szükség a bejáratnál, a jelöléséhez. Most a következőben ezt fogjuk egy kicsit jobban kivesézni, hogy egyrészt mit követtek, hogyan értelmezték ezt, ennek a részleteit a későbbi bölcsek. Értelmezni fogjuk Rabbi Yochanan véleményét, és össze fogjuk foglalni, utána értelmezni fogjuk Shmuel véleményét. És a másik, hogy ez a két állógerenda, milyen részletekről beszélünk, azt állítottuk, hogy két állógerenda kell az udvar és a sikátor elválasztása, vagy ugyanígy mondjuk két udvar elválasztása között, de azt nem tisztáztuk, hogy például milyen vastagságú kell, hogy ez legyen. De a sikátornál azt mondtuk, hogy elég bármilyen, egy seprűnyél is, és egy jó megjelölés. De ugyanez a helyzet, amikor udvarról beszélek. Illetve mindenképpen kettőre van-e szükség, vagy esetleg van egy olyan helyzet, amikor nincs kettőre szükség, mert olyan vastag az egyik oldalon a jelölés, hogy ez kiváltja azt, hogy a másik oldalon is legyen. Ezeknek a részleteiről lesz szó a következő részekben. Amarabi Ászi, Amarabi Yochanan, Hacér, Cicha, Sné, Pászi. Először is Rabbi Ászi, Rabbi Yochanantól azt idézi, hogy Rabbi Yochanan is egyetértett, hogy a udvar bejáratának a megjelöléséhez két állógerenda szükséges. Kömen csak azok számára, akik esetleg a héber, vagy az eredeti szöveget követik, talán föltűnt, hogy korábban az állógerendát úgy hívtuk, hogy lehi. Mostantól, amikor az udvarnál beszélünk róla, akkor valami miatt nem úgy nevezi a Talmud, hogy lehi, hogy állógerenda, hanem úgy nevezi, hogy passin, csík. Hogy ez miért van így, azt majd látni fogjuk, mert bár mind a két esetben ugyanarról beszélünk, egy állógerendáról, Mégis látni fogjuk, hogy eltérőek a szabályok a kettőnél. De mi most mind a kettőt a magyar fordítás szempontjából állógerendának fogjuk nevezni. Oké. Akkor mit látunk, hogy Rabbi Jochanan azt mondta, hogy két állógerendára van szükség az udvar bejáratánál. Amellé Rav Zeira Rav Assi, mi a Rabbi Jochanan Achiva, áthúda a Márt Misméde Rabbi Jochanan, pászai hacer sikrömösébe árba, Hítém árba, ami kánvár, ami kánva, tanirav ádabár, a vimik, fénydrav haninneva, amrilek, fénydrav haninneva, pivak, tána eszök, döjlebe, hádeszre. Mit mondasz? Azt mondod, hogy mondja Rav Zeira Rav Assinak, hogy Rabbi Jochanan szerint két oldalon kell, hogy legyen állógerenda az udvar jelöléséhez. Igen ám, és én bebizonyítom neked, hogy ez nem feltétlenül van így. Miért? Mert te magad tanítottad egyszer Rabbi Jochanan nevében, hogy a udvarnak az állógerendája az legalább 4 tefach széles kell, hogy legyen. Most. Ha igaz lenne az, hogy az mind a kettő igaz lenne, hogy az udvarnak egyrészt két oldal kell, hogy legyen állógerendája. Másrészt az állógerenda az udvar esetén legalább 4 tefach széles kell, hogy legyen, ami a sikátor esetén nem volt így. Akkor van egy probléma. Mert van egy arhetipus eset, egy referencia, amihez már nagyon sokszor visszatértünk, amiben nem jön neki az, hogy mind a két feltétel teljesüljön. Mi ez az eset? Ez az eset a kis udvar és a nagy udvar találkozásáról szól. Tehát emlékeztek, volt már róla szó. Van egy kisebb udvar és van egy nagyobb udvar, és ezek egymásra vannak nyitva. A kis udvar negyedik fala teljesen ki van ütve, tehát a nagy udvar felé néző fala. A nagy udvar értelemszerűen, mivel nagyobb, szélesebb, mint a kis udvar, ezért azon a fal részen is két oldalt van két kis csík. Most, és mit mond a Talmud? A Talmud úgy értelmezi, a kis udvar, ja igen, még annyit, hogy a szabály mi volt, hogy amikor a kis udvar rá van nyitva így teljesen a nagy udvarra, ha nincs közöttük éruv, a két udvar között, nem lettek egybekötve egy szimbolikus éruvval, akkor a nagy udvarban lehet vinni az udvaron belül, de a kis udvarban nem. Miért? Mert a kis udvar rá van nyitva egy másik magánterületre, egy másik státuszú területre, és ezért nem lehet benne hozni-vinni. Oké. És mit mondott a Talmud? Hogy ez az eset, a kis udvar és a nagy udvar esete, az úgy néz ki, hogy a kis udvar egy 10 áma széles, a nagy udvar az meg 11 áma széles. Oké? Ami azt jelenti, hogy amikor a nagy udvar a kis udvar mellett van, akkor a kis udvar negyedik fal teljesen ki van ütve, az 10 áma, a nagy udvarnál viszont 11 áma, tehát mennyi marad a különbség? 1 áma. Egy ámából, bárhogy helyezem egymás mellé a kis udvart és a nagy udvart, nem tud kijönni az, hogy legyen két csík, két állógerenda, vagy úgy tetszik, ebben az esetben két falrész, ami mind a kettő 4 tefach széles legyen. Miért? Mert egy áma a különbség a két fal között, és egy áma az hány tefach? 5 vagy 6, ahogy tanultuk, most induljunk ki abból, hogy 6, akkor az maximum 3-3, vagy 4-2. De olyan nincsen, hogy úgy nem tud kijönni, hogy mind a kettő 4 legyen. Erre mit fog mondani a Talmud? A Talmud azt fogja mondani, hogy Rabbi Jochanan azt mondta, hogy egy udvarnál vagy kell két állógerenda, ami nem kell, hogy 4 tefach széles legyen, vagy pedig kell egy állógerenda, ami viszont legalább 4 tefach széles legyen. Ki szallik Rabbi Zeira mi ami pirsöberuach ahász be árba mistéruch, hogy másolakán. Amikor Zeira meghallotta ezt, akkor azt mondta, lehet értelmezni mind a két tanítást úgy, hogy koherens legyen, és ne kerüljenek egymással ellentmondásba. Hogyan? Hogy az egyik eset, amikor arról van szó, hogy mind a két, hogy Rabbi Jochanan azt mondta, hogy kell két állógerenda, akkor az, ha két oldalon van valóban állógerenda, akkor Rabbi Jochanan azt fogja mondani, hogy elég, ha csak egy csíkról beszélünk. Hogyha pedig egy állógerendám van, akkor az legalább 4 tefach széles kell, hogy legyen. És erre mondta azt, hogy legalább 4 tefach széles kell, hogy legyen. És az az eset, amikor a két udvar egymásra volt nyitva, a 10-es meg a 11-es, a 10-ámás és a 11-ámás, ott ugyanezt a véleményt követtük, de ott bejött még egy szempont, Rabbi Yossi szempontja, aki azt mondja, hogy amikor két állógerenda van, akkor nem elég, ha csak egy vékony csík, hanem akkor is minimum mind a kettő kell, hogy legyen 3 tefach. Akkor még egyszer, hogy összefoglaljuk Rabbi Yochanan véleményét. Ezek szerint Rabbi Yochanan a következőt mondja. Ha a udvart elválasztom egy másik udvartól, vagy elválasztom a sikátortól, akkor minimum vagy 2 oldalgerenda kell, vagy 1 oldalgerenda, ami legalább 4 tefach széles. Ezen belül, mit mond Rabbi Yochanan, hogy a 2 oldalgerendának nincs minimum szélessége. Ha a 2 oldalgerenda megoldását választom, az lehet egy egyszerű csík is. Ha az 1 gerendát választom, az csak az egyik oldalon lenne, akkor az 4 tefach széles kell legyen. És itt van egy részlet szabályozás, Rabbi Yossi, aki azt mondja, hogy ha a 2 oldalgerendát elfogadja ugyanezt a magyarázatot, vagy 2 oldalgerenda, vagy egy oldalgerenda, ami legalább 4 tefach széles, annyit tesz még hozzá, hogyha 2 oldalgerenda megoldását választom, akkor is a 2 oldalgerendának minimum 3-3 tefach szélessége kell, hogy legyen. Oké, ezzel tisztáztuk Rabbi Yochanan véleményét, tehát vagy 2 oldalgerenda, vagy 1 oldalgerenda, ami viszont legalább 4 tefach széles. Mit mond Smuel? Most, hogy tisztáztuk Rabbi Yochanan véleményét, próbáljuk tisztázni, mit mond Smuel. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Chatzeni, Terezer, Pasechod. Rabbi Yehuda idézte Shmuelt, és őt pedig idézte Rabbi Yosef, ami első ránézésre egy totálisan ellentétes állítás azzal, amit eddig tanultunk. Mert ő mit mondott? Chatzeni, Terezer, Pasechod. Elég egy oldalgerenda a udvarnál is. Amellé a bájra elve észre, hogy mi a más Smuel hachiva, amellé is Smuel Rebchanánja bár Silla átlanít a avén uvda, ella a öjberöjv daifen, öjbös né pászi. Azt mondja erre a bájra Vjöjszöfnak, ez lehetetlen. Nem lehetséges, hogy azt mondta Smuel, hogy egy udvar jelöléséhez elég egy oldalgerenda, de egy másik oldalon, egy másik helyen azt mondta Smuel a Hananya ben Silának, hogyha megjelölsz egy udvart, azt vagy úgy jelöld meg, hogy 2 oldalgerenda, vagy úgy, hogy visszaépíted a falnak a nagyobbik részét. Erre azt mondja Rabbi Yosef, tényleg érdekes. Nem tudom, mi erre a válasz, de egy dolgot biztosan tudok. Amelé Rabbi Yosef, anelé dánat, de uvda hávap, de revá ásza lassain jám, ha nichnesz le chacer háve, ásza le kemény drám Yehuda, ve le itzrach elepe pászáchot. De egy dolgot biztosan tudok. Nem tudom akkor értelmezni, hogy pontosan mi volt Smuelnak a véleménye. De egy dolgot biztosan tudok, hogy volt egyszer egy eset, hogy egy udvar, ami közvetlen a tengerre nézett. És a tenger kimosta a negyedik falat, a tengerhez vezető falat. A tenger maga az ugye egy rabbinikus közterület, tehát akkor itt a közterület áttört és bement az én magánterületemre. És mit mondott Rav Yehuda, hogy hogyan lehet feloldani ezt a problémát, Rabbi Yehudáról pedig azt kell tudni, hogy ő Smuelnak volt a tanítványa, tehát feltétlenül Smuel véleményét követte. És mit mond Rabbi Yehuda, hogy hogyan lehet feloldani ezt a problémát úgy, hogyha ezen a negyedik falon, vagy falrészen, amit kimosott a tenger, visszarakok egy állógerendát. Akkor mit látok? Hogy Rabbi Yehuda nyilván Smuel véleményét követte, és mégis beérte egy állógerendában. Erre azt mondta, báje, Lassan Janka Márt, Kálhúse, Kéluha Hamin Bemáim. Azt mondja, jaj, hát ez a történet, ez nem egy jó referencia. Miért? Mert te mit mondasz? Hogy mivel ebben az esetben, amikor a tenger áttörte a falat, és belógott a tenger, vagy a tenger, vagy a tó, belógott az udvarra, akkor a Huda, aki Smuel véleményét követte, hiszen az ő tanítvány volt, engedélyezte ennek a problémának a feloldását azzal, hogy egy álló gerendát visszarakunk. Oké, de ez még nem referencia, vagy nem bizonyíték általános esetekre. Miért? Mert amikor vízről van szó, akkor a víz esetén kicsit engedékenyebbek voltak a rabbik, ahogy mindjárt látni fogjuk. Amikor a különböző területek elválasztásáról beszélünk, akkor ha az egyik terület az víz, és azt akarom összekötni valamilyen módon a másik területtel, akkor kicsit könnyebben, engedékenyebben jártak el a rabbik. Miért? Mert a vízre mindenkinek szüksége van. És itt ugye nyilván ebben az esetben, amikor a tenger, vagy inkább egy tó áttörte a falát, a negyedik falát az udvarnak, akkor azért lett volna jó, hogy feloldják a problémát, hogy abból a vízből lehessen meríteni Sábeszkor. És erre engedékenyebb volt Rabbi Júda, és ezért engedte meg egy gerendával. De ez még nem bizonyítéka annak, hogy Smuel általában is ezen a véleményen volt, hogy egy gerenda az elég. Hol látom azt, hogy a víz esetén engedékenyebbek a rabbik? Egy egész más, de még mindig a falak és sikátorok és udvarok és területek témájához kapcsolódó törvényből. Kérdés az, amiről már egyszer beszéltünk, talán az Éruin traktátus elején, hogyha van egy fal, akkor a falnak, hogyha ez egy normál fal, már beszéltünk róla, hogy mi az a minimum magasság, amitől fogva már egy elválasztóként, egy falként tekintek rá. Mi ez? Ugye a 10 tefach, a 80 centi magasság. A kérdés az, hogy egy mechicat luja, egy olyan fal, ami nem a földből nő ki, hanem valahonnan lelóg, egy lelógó fal. Azt úgy veszem-e, hogy good achis, hogy úgymond virtuálisan lejön, lefelé jövet folytatódik. Mit látok? Hogy van egy ellentmondásos törvényhozás ezzel kapcsolatban. Az egyiken azt mondja a Talmud, hogy a Tavla egyszer megkérdezte Ráftól, hogy van egy félig leomlott fal. Ami nagyon érdekes módon úgy omlott le, hogy egy ilyen maradt egy boltíve, úgymond. De az alja kiesett. De a tetején megvan a fal. Akkor úgy tekintem el, hogy ez a fal leereszkedik virtuálisan, és olyan, mintha mégiscsak ott lenne. És mit mondott neki Ráv? Hogy nem. Az lógó fal az nem számít falnak. És mégis, egy másik helyen pedig azt mondjuk, hogy a lógófal mégiscsak falnak számít. Mi ez a másik eset? A másik eset az, amikor tanultunk még a Sábát traktátusban is erről, hogy amikor mondjuk, ha van egy fal, ami a víz fölé, tehát kinézek a fal fölött, akkor a vízre nézek rá. És abban a vízből, mondjuk egy hajó, ez a hajó esetén tanultuk, akkor a vízből lehet-e úgy meríteni, hogy csinálok egy keretet a fal közvetlen közelében, aminek van lemenőleg fala. Nem mutatom nektek. Látjátok, itt van a víz. Itt az ablak mögött magánterület van. És én ide csinálok egy ilyen doboz keretet, aminek megvan a 10 tefach mélysége, 4 tefach alapterülete, és úgy tekintem, mint a fal egészen lejönne a vízig, és így merítek a vízből, pedig a víz az Kármelis, az egy rabbinikus közterület, és mégis átmerítek a vízből, és berakom a magánterületre. Ez megengedette. És mit mondtak a rabbik, hogy ez megengedett? Akkor miért mondták itt, hogy a fal az leereszkedik, a másik esetben pedig, amikor egy romos falról volt szó, azt mondták, hogy nem ereszkedik le. Miért? Mert a víznél engedékenyebbek voltak. És ugyanígy itt is, mivel itt vízről van szó, hogy a víz átmosta, áttörte a negyedik falát az udvarnak, és Rabbi Huda, aki Smuel tanítványa volt, megengedte, hogy egy állógerendával feloldjuk ezt a problémát, az csak azért volt, mert a vízzel van szó. De ez még nem bizonyíték semmire. Azt mondja a Talmud, oké, ez rendben van, de még mindig az alapállítással van egy probléma. Miért? Mert a Jöjszéfnek fönnmaradt egy olyan tanítása, hogy Smuel azt mondta, hogy hatszerni terezbe pászechod, hogy egy udvar feloldódik egy állógerendával, és egy másik helyen pedig azt mondta, egy olyan tanítás mellett, hogy Smuel azt mondta, hogy csak két állógerendával oldódik fel, akkor most mi erre a feloldás? Mi kalmakam kása? Ki azt a rápa, a ráfónda beléd rám, és somi ruhá, ház bárba, mistén ruhá, és másulakán. Erre jött a papa, és elmagyarázta itt is, ugyanúgy, ahogy a Björkhananál magyaráztuk, hogy Smuel is a következőt mondja. vagy két állógerenda, vagy egy állógerenda, ami legalább négy tefach széles. Egy az egy ugyanaz, amit Rabbi Yochanannál mondtunk. És ez az egyik tanítás, amikor azt mondta, hogy elég egy állógerenda, ott egy olyan állógerendára gondoltam, hogy egy négy tefach széles állógerenda, és ahol azt mondta, hogy két állógerenda, ott meg arra gondolt, hogy ha nincsen négy tefach széles az egyik, akkor az bizony nem elég, és szükség van két állógerendára. Amerav pap, i káseli, ha káseli. De Amr Shmuel lechananya bar Shila átlai szavid uvda ele ojbe rev daifen ebe sné pászik. Lamali rev daifen. Oké, de még mindig van egy problémánk. De még mindig van egy kis probléma ezzel az egésszel. Hiába gondoltuk, hogy már jól tisztáztuk Shmuel véleményét, még mindig nem teljesen tiszta a helyzet. Miért? Mert Shmuel nem azt mondta, hogy vagy abban a második tanításban, amiből azt láttuk, hogy két állógerendát szükségeltet. Nem azt mondta, hogy legyen vagy két állógerenda, vagy egy négy tefach széles állógerenda az egyik oldalon, hanem azt mondta, hogy vagy legyen két állógerenda mind a két oldalon, vagy a nagyobbik részét a falnak építsd vissza. És akkor nem négy tefachról beszélt, azt mondta, hogy a nagyobbik részét a falnak. Hogyan lehetne ezt esetleg magyarázni, hogy itt ez a fal, ami hiányzik, ez a negyedik fal, ez összesen 7 tefach széles volt. És azért, amikor azt mondta, hogy a nagyobbik részét építsd vissza, akkor tulajdonképpen úgy értette, hogy egy 4 tefach széles falrész, vagy állógerendát tegyél oda, mert az a nagyobbik része a falnak. Igen ám, csak hogy ez még mindig nem stimmel. Mert ez egy 7 tefach széles állógerendát, egy 7 tefach széles falrésznél is, a nagyobbik része az nem 4 tefach, hanem lehet 3,6 tefach. És még mindig jó lennék. Miért? Mert mit tanított Rab Achlai, vagy Rab Yechiel, ahogy ezt most egy pár perc ezelőtt tanultuk, hogy 4 tefachnál, szűkebb bejáratnál nincs szükség semmire. Akkor itt mi lenne, ha egy 7 tefach széles falrészen van, abból visszaéptek 3,6 tefachot, a maradék 3,4, az pedig nem szükségeltet semmifajta jelölést. Azt mondja, a Talmud ibei széma kámbe hatszer kámbe mavaj, a Talmud azt mondja, jó, de ezt még mindig akkor föl lehet oldani, hogy Rav Achlai véleménye, amikor azt mondta, hogy egy 4 tefachnál szűkebb bejárathoz nem kell semmi, az nem egy udvarra, mert sikátorra vonatkozott, de egy udvarnál ő is azt mondaná, hogy kellene valami, és ezért szükséges, hogy 4 tefach széles legyen, iba is szémad, de Rav Achlai gufét a nai, mások szerint Rav Achlai tanítása, hogy a 4 tefach szűke beállathoz nem kell semmi, azzal nem egy általános vélemény, hanem ez önmagában is egy vita. Oké, de akkor hogyan tudjuk összefoglalni, aki most nem tudtok lekövetni az utolsó részét ennek az egésznek, hogyan tudjuk összefoglalni az egész állítást? Úgy, hogy Shmuel ugyanazon az állásponton van, mint Rabbi Yochanan, hogy az udvar jelölése az vagy két oldalról két állógerenda, vagy egy oldalról egy állógerenda, de az legalább 4 tefach széles. Oké. Ha már szó volt itt erről az esetről, hogy a tenger áttörte, a tenger vize áttörte a falat, a negyedik falát az udvaromnak, és ezzel kapcsolatban azt mondtuk, hogy ezt Rabbi Yehuda hogy oldotta föl, hogy tegyünk ki egy oldalgerendát, stb. Ezt fogjuk egy kicsit jobban kivesézni a következőkben. Tanulában lassan jám nichnasz lechatszere én mi málin hemenem, és sábesz elején kényés, nem hicek vajászorod fachim, vagy mert van imam murim, se pircai szajbíja iszem mi eszed. Ával eszerény szarichlum. Talmud a következőt mondja, ha van egy udvar, akkor a negyedik fala közvetlen a tengerparton van. A tenger átmosta ezt a falat, akkor, ha ez a negyedik fal, ez kevesebb, mint 10 áma széles, akkor nincs szükség semmire. Ha szélesebb, mint 10 áma, akkor szükség van egy legalább 10 tefach magas falra, hogy ezzel leválasszuk a kettőt egymástól. Most ugye, hogyan fogalmaz itt a brájta, hogyha ahhoz, hogy ebből a vízből meríteni lehessen szombaton, abból a vízből, ami befolyt már az udvaromra, ahhoz szükség van erre a nagyobb, tágasabb, mint 10 ám a széles a falrész, ami leomlott, szükség van visszaépíteni legalább 10 tefach magas falat. De mit mondott a Brájta, hogy mit mond a Brájta, hogy ahhoz, hogy meríteni tudjak a vízből? De ebből úgy tűnik, mintha ez csak a víz merítésére vonatkozna, de ahhoz, hogy az udvaron vigyek, ahhoz nem lenne szükség semmire. És miért nincs szüksége semmire? Amikor itt egy olyan esetről beszélek, amikor két terület egymásba lett teljesen nyitva, egy magánterület és a tenger, ami egy kármelisz, egy rabinikus közterület, azt mondja, Talmud, akkor már ez kinnandi iszlégi dudé, arról van szó, azt mondja, Talmud, hogy azért a vivéshez azért nincs szükség semmi az udvaron, mert ugyan kimosta a falat a tenger, de a tenger szintje alatt még vannak kis kiállások az eredeti falból, és az elég ahhoz, hogy az udvart felmentse, és az udvar továbbra is önmagában ahhoz, hogy az udvaron lehessen vinni, ahhoz elég legyen. Oké, okay, elérkeztünk, akkor most lapoztunk a 12-es lap második rész oldalára, B oldalára, és visszatérünk a sikátor kérdéséhez. Ugye eddig az udvarról beszéltünk, most visszatérünk a sikátor kérdéséhez. És itt érdemes egy perce megállni, és jobban tisztázni, hogy mi a helyzet, alapból mi a státusza a sikátornak. Alapból mi a kérdés? Mondjuk van egy zárt sikátor, egy zárt végű sikátor. Azt jelenti, hogy van 3 fala, akkor minek számít ez a zárt végű sikátor? Attól függ, ugye egyrészt tórai törvény szerint természetesen. Kérdés az az, hogy ugye nyilván közterületnek nem számít. A közterület feltételei nincsenek meg, nem járnak rajta 600 ezeren, és nem olyan széles, és stb. Stb. Akkor minek számít? Attól függ. Beszéltünk róla korábban, hogy vita van, hogy mikortól számítok, a Tóra szerint mikortól számít egy terület magánterületnek. Onnan, hogy 4 fala van, onnan, hogy 3 fala van, vagy onnan, hogy 2 fala van. Most, ha azt mondom mondjuk, hogy 3 fala, akkor a sikátor alapból a Tóra törvénye szerint Shusza Yochid, magántere, de a rabbik megtiltották, hogy ott vigyünk, addig, amíg nincs egy jelölés. De ettől függetlenül, ha jelölés nélkül van a sikátor, és én oda átdobok a közteletről valamit, akkor mivel a Tóra törvénye szerint ez egy magánterület, ezért mégiscsak a hozásvivés tilalmát megszegtem. Ez lett az egyik opció. A másik opció, hogy a Tóra törvénye szerint az számít magánterületnek, aminek 4 fala van, a 3 falnál az nem egy magánterület, hanem egy makom patur, egy felmentett terület. És miért van, és kétféle módon tudom ezt a felmentett területet megoldani, vagy úgy, hogy kirakok egy állógerendát, ami olyan, mintha egy kis negyedik falrész lenne, és ezzel magánterületté változtatom, vagy pedig kirakok egy keresztgerendát, ami egy jelölésként szolgál. Most ezeknek a szempontoknak a elemzése fog következni a további 15 percben. Amár evi huda, ma vagy is előnyi státfubai, és előnyi státfubai, ich sírói be lehi, ha zöjrek lesz szöjjhely háj, ich sírói be kajra, ha zöjrek lesz szöjjhely patu. Evi huda a következő érdekes tanítást mondta. Egy sikátor, amit ugyan megjelöltek, de nem csináltak éruvot. Ugye az éruvnak 2 része van. Egyrészt magánterületté kell változtatnom az adott területet, másrészt 2 magánterület között is kell, hogy legyen egy éruv. Hogy csináljuk az éruvot? Hogy fogunk valamilyen ételt, kalácsot, stb. És azt mondjuk, ez egy közös étel, és ezzel olyan, mintha ez egy tulajdonú lenne ez a magánterület. Ugye emlékezzünk vissza, azt mondtuk, hogy az éruv az maga a 2 magánterület között, vagy több magánterület, több tulajdonosú magánterület között hozzuk létre. Miért? Mert a rabik megtiltották, hiába a Tóra szerint lehetne az egyik tulajdonú magántövetről a másik tulajdonú magántövetre vinni, de a rabbik ezt megtiltották, miért, hogy ne vegyük komolytalanul a hozásvés szabályt, és ezzel azt mondták, hogy ha két külön tulajdonosa van, két vagy akár több magántövetnek, ami egymásra néz, akkor egy éruvval, valamilyen közös étellel lehet feloldani ezt a problémát. Nos, mi történt a mi esetünkben, mondja Rav Jehuda, volt egy sikátor, ahol az alapfeltételt létrehozták. Kiraktak egy állógerendát, vagy egy keresztgerendát. De az éruvot nem hozták létre, akkor ha egy állógerendával jelölték meg, akkor chájov. Akkor, hogyha hiába nincs éruv, de ha a közteletről átdobok erre a területre, akkor én egy közteletről egy tórai magánterületre dobtam, mert létrejött a negyedik fal, és ezzel magánterület lett, és ezért ez áldozatot kell hoznom. Ha viszont egy keresztgerendával jelöltem meg, akkor nem jött létre a negyedik fal, és ezért igazából ez továbbra is a Tóra törvénye szerint egy makompatúr, ezért, hogyha átdobtam egy közteletről rá, akkor nem kell hoznom áldozatot. Máskép lenapse is, ez tájma, de lőj nistátfú, ha nistátfú baj, a filó ég sírömi kajra námi hájav, neki kikörzöj, assza, észre, sussza, jachidere, sussza, rábim. Igen, nem csak egy probléma. Mert a Sejsz az azt mondja, hogy úgy tűnik ebből a tanításból, hogy mindez addig igaz, amíg nem csinálták meg az éruvot. Ha megcsinálták az éruvot, akkor is kellene áldozatot hoznom, hogyha a közteletről a sikátorra dobok, hogyha a sikátort nem egy álló, hanem egy keresztgerendával jelölték meg. De mi? Az éruv az nem számít. Nem az éruvtól lesz magánterület ez a terület. Értjük a kérdést? Tehát ugye az a logika, hogy azt mondom, hogy abból indulok ki, hogy a sikátor az eredendően, mivel csak három fala van, azért ez egy makom patur, egy fölmentett terület. Két módon lehet feloldani, az egyik az, hogy megjelölöm oldalgerendával, akkor ezzel tulajdonképpen magánterületté változtattam, vagy meghagyom a felmentett terület státuszt, csak kirakok egy keresztgerendát, és utána csinálok éruvot, mind a két esetben. Oké, ez így érthető. De a Talmud úgy fogalmaz, hogy ha már megcsináltam az éruvot, akkor úgy tűnik, mintha már megcsináltam az éruvot, akkor mindenképpen, ha átdobom a közterületről a sikátorra, akkor ott elkövettem a vivés tilalmát, pedig ez nincs így. Ha csak keresztgerendával jelöltem meg, akkor ugyanúgy az a tóra szerint nem egy magánterület, hanem továbbra is egy makom túr. De ha a tányak a célusra rá, hogy műval is én műfő lassan, vén lajérvú, az ők lesz, hogy hája. És ugye tanultuk is egy brájtában, hogy egy három falu, tehát zárt végű sikátor, vagy udvarok, amelyek nem lettek éruvval összekötve, hogyha átdobok a közteletről ezekre a területekre valamit, akkor mindenképpen elkövettem a hozásvívés tilalmát a Tóra szerint. Miért? Mert ezek szerint a Tóra szerint a három falu terület is már magánterület. Magyarul ezek szerint a zárt végű sikátor az nem egy makom patur, amit feloldok, vagy azzal, hogy létrehozom a negyedik falát, és ezzel magántövetté változtatom, vagy azzal, hogy kirakok egy keresztgerendát, és ezzel megjelölöm, hanem a három oldalú sikátor az mindenképp a Tóra szerint egy magánterület. És mind a két variáció, akár az álló, akár a keresztgerendő, az csak egy jelölésként szolgál. Tehát akkor mindenképp egy magánterületről beszélünk, és a magánterületre, hogyha átdobok a közterületről valamit, akkor azzal elkövettem a hozásvés tilalmát. Megszegtem. Itt már, ha hit már. Amarem jude, ma és én rajul a situf. Ich sírói be lehi a zöjrekre szöjjhaj chájov, ich sírói be kajra a zöjrekre szöjjhaj patur. Azt mondja, a Talmud, akkor igazából másképp kell fogalmaznom. Nem egy zárt végű sikátorról van szó, hanem egy nyílt végű sikátorról. Egy olyan sikátor, amit nem lehetne feloldani, nem lehetne éruvval egybekötni, mert ugye, ahogy tanultuk, egy nyílt végű sikátort, az csak nagyon szélsőséges elválasztással lehet, a közterületről való elválasztással lehet egyáltalán olyan helyzetbe hozni, hogy az éruv segítsen. És erre mondta azt, hogyha valaki szabálytalanul ugyan, de megjelölte egy keresztgerendával, akkor föl van mentve, mert akkor mit csinált? A keresztgálendában megjelölt nyílt végű sikátor továbbra is egy makom patur, egy fölmentett terület. A közterületre, a fölmentett területre dobok, akkor nem történt semmi. Ha viszont szabálytalan ugyan, de ő megjelölte egy állógerendával, akkor az az állógerenda olyan, mintha annak a területnek a harmadik fala lenne, és hogyha már van három fala, akkor a Tóra szerint ezzel magánterületté változtattam, és hogyha így a közterületről erre a területre átdobom, akkor azzal megszegtem a hozás rész szabályán. Álma, ke szavár lehimisum mechica, ve kajremisum heke. Mi jön mindebből ki, hogy Rav Júda szerint valóban arról van szó, hogy a lehi, a állógerende az egy harmadik falként szolgál, vagy egy negyedik falként, és ezért jó. A kajra, a keresztgerende az pedig csak azért, mert egy fajta jelölés, egy észrevehetővé tevő jelölés. Kéna ma rába lehi misum hitza, ve kajra misum heken. Rába is azt mondta, hogy ez a különbség, hogy az állógerende az olyan, mintha egy falrész lenne, és azért megoldás, a kajra, a keresztgerende meg olyan, meg az csak egy jelölés. Rava már elhadzeve, elhadzemisum heken, Rava szerint mind a kettő csak egy jelölés. Most, hogyha Rava szerint mind a kettő csak egy jelölés, ezzel kapcsolatban fogunk kérdéseket feltenni. Hészvei, Rabbi Jákibe, Rába le Rava, az öreklem, avaj, jés laj lehi, hájav, én laj lehi patúr. Van egy probléma, mert azt tanította Rabbi Jákob, Barába, hogy ha valaki bedob egy sikátorra valamit a közterületről, akkor ha az a sikátor egy állógerendával lett megjelölve, akkor elkövette a közterületről magánterületre vivés tilalmát. Ha egy keresztgerendával lett megjelölve, akkor nem. Mit látok ebben? Egyértelmű, hogy más a státusza egy állógerendának és keresztgerendának. A keresztgerendánál nem történt semmi, mert a keresztgerenda csak egy jelölés, az állógerenda az egy harmadik vagy egy negyedik fal, és ezzel tette magánterületté a dolgot. Tehát akkor látom azt, hogy az állógerenda az fal, a keresztgerenda a jelölés. Azt mondja, erre rabbe, hachika, már én egy szarich, ellen lehi. Én egy szarich, ellen lehi. Ha zöjnek lesz szarich, hogy hájav. Lehi, ve davar áhér. Ha zöjnek lesz szarich, hogy patul. Rabbe ezt a tanítását a Jákobnak másképp értelmezi, és ő azt mondja, miről van itt szó? Egy nyílt végű sikátorról. És a nyílt végű sikátornál, ahol nem lenne elegendő egy állógerenda, vagy egy keresztgerenda, hanem, ahogy már többször tanultuk, ugye, vagy egy teljes ajtófélfát, vagy egy ajtót kell felrakni az egyik végére, akkor ha erre rádob valamit a közteletről úgy, hogy az csak egy lehivel, egy állógerendával van megjelölve, akkor nem követett el Tóra szerint bűnt. Ha pedig egy olyan sikátorról van szó, amit nem kéne megjelölni, amit elég lenne megjelölni egy állógerendával, tehát egy zárt végű sikátorra, akkor ha arra rádob valamit, akkor a közteletről a magánterületre dobta rá, és azzal elkövette a hozzásőjés szabályát. Észre el kéne amara bejúd a misé és lesné, batim és négyszerűsre lesz a rábi, mert észre lehe, mi kám 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 lehe. Azt mondja a tanuló, hogy mindig Ravével van egy problémám, hogy Rave ugye azt mondta, hogy mind a kettő, mind az állógerende, mind a keresztgerende az csak egy jelölés. Igen ám, de Rabbi Judának ugye volt egy tanítása, csak szerinte, hogyha van egy nyílt végű sikátor, ő eltér minden más véleménytől, és ő azt mondja, hogy lehet akár egy keresztgerendával, akár egy állógerendával megjelölni a nyílt végű sikátort is. És erre mondták a bölcsek, hogy nem lehet megjelölni a nyílt végű sikátort. Mit látok ebből mindenképpen? Hogy Rabbi Yehuda szerint meg lehet jelölni egy álló gerendával, nyilván miért, mert az egy falrész. Azt mondja erre a Talmud, haszom, mit fog erre, mit válaszolt erre? Rave, haszom, ke amár, ke szavar, ami Huda, stémi, hicsus, midő, rájsza. Szerinte, de ami Huda, az nagyon eltér, és ő szerinte két fal is már magánterületté változtat egy területet, és ezért igazából ugyanúgy továbbra is bármit teszek oda, még pluszban, legyen állongerende vagy keresztgerende, az csak egy jelölésként számít, és nem pedig egy falrészként számít. Oké. Okay. Most az utolsó tanítás a mai napra. Mi a különbség, mitől lesz egy ilyen terület? Mit számítok udvarnak, és mit számítok sikátornak? Most eddig abból indultunk ki, tehát miért kérdezzük ezt? Mert egy udvarnak az elbírálása szigorúbb, mint egy sikátoré, ugye? Akkor mitől számítok valamit udvarnak, és mitől számítok valamit sikátornak? Amar Rabbi Yehuda, amar Rav, ma van is sarkrik, rachbaj, én a nitör belechi másuk. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy egy olyan terület, egy olyan sikátor, ami nem sikátorszerűen hosszúkás, hanem a szélességes, a hossza ugyanolyan, tehát egy négyzet alakú, az olyan, mintha már egy udvarra lenne dolgom, és ezért nem lehet fölmenteni önmagában egy álló vagy egy keresztgerenda által, hanem ugyanúgy legalább két álló gerenda kell, mint egy udvarnál. Ehhez hasonló tanítást mondott, amarab zérab, kámam, mechávna, amarab hia, barási, amarab, mabai, sarkarakban, ilyen nyitvábbé, körül, tefák, ugyanezt mondta Ráv is, hogyha egy négyzet alakú sikátorra van dolgom, az nem néz ki úgy, mint egy sikátor, hanem azt onnantól fogom úgy tekintem, mint hogyha udvar lenne. Amerem zeira, kámon mechávnan smájte de szavé, kivend de arkérach, vagy hávelej hatszer, vagy hatszer intezből lehet, hogy a pászárba. És el is magyarázta ezt a zeira. Azt mondta, hogy ha egyszer egy olyan sikátorról van szó, ami egy négyzet alakú, az onnantól fogva úgy néz ki, mintha egy udvar lenne, és ezért, mivel egy udvart is nem lehet fölmenteni egy álló vagy egy keresztgerendával, hanem legalább két állógerendával, vagy egy állógerendával, amit négy tefachnál szélesebb, ezért így kell eljárni ennek a sikátornak is az esetét. Ugye alapból a sikátor az, ami attól más, mint az udvar, hogy ahogy nem közvetlen ránéz a ház, hanem onnan nyílnak további udvarok, amikre néz a ház. De ez egy különleges törvény, hogyha a sikátor úgy néz ki, mint egy udvar, akkor udvarnak tekintem. Amerab zeira, ikáseli, hakáseli, havelechik, pász, másúven, isteni. Azt kérdezi el a tam, Rabbi Zeira, rendben van, de miért van szükség miért van szükség egy négy tefach széles? Itt még nem érti a zére pontosan, hogy mi volt az előbbi tanás. Azt kérdezi, miért van szükség egy négy tefach széles állógerendára? Istemete hada, amara bászeme végén, pászekhacim sémba már ba, és nyilván nem tudta, hogy ez a törvény, hogy az udvarnál, hogyha csak az egyik oldalon van állógerend, akkor az négy tefach széles köré legyen. Amarav Nachman nach tinen ezu mava is nitor belechive kere kalsa arka jöjszán röhbe, batim hacerim szuchasza szöjhe. Rav Nachman is megerősítette mindezt, és azt mondta, mit tekintek sikátornak azt, aminek a formája hosszúkás, és több udvar is néz rá, amelyekben pedig házak vannak. De ezői hacer, se inni terez belechive kere elebe pászár ba, kölsimirú bász, és mit tekintek udvarnak azt, amiben van egy ház, és emiatt udvar, vagy akár egy olyan sikátor, ami egy négyzet alakú, és ebben az esetben ugyanúgy az eljárás, mint hogyha egy valódi udvarról lenne szó, tehát vagy két oldalon két állógerenda, vagy egy állógerenda, ami legalább négy széles. Azt kérdezi, Talmud, tényleg pont négyzet alakú kell, hogy legyen? Mert rubász, inna, gulala, és mi van, hogy kör alakú? Ha hikamár, i arka, jészrán rohba, hevelé mavöly, mavölybe lehívve kajraszági, ezt úgy kell érteni, hogy ha a hossza több, mint a szélessége, akkor az már sikátor, természetesen ránéznek udvarok, és akkor elég vagy egy álló, vagy egy keresztgerenda, villaj, ha viszont nem több a hossza, mint a szélessége, és mindegy, hogy ez milyen forma, ez lehet egy körforma is, akkor úgy tekintem, mintha udvar lenne, és ilyenkor vagy két állógerenda, vagy egy állógerenda, ami legalább négy tefach széles szükséges. Vekáma, mennyivel kell, hogy hosszabb legyen a hossza, mint a szélessége? Szavar, ahhoz, hogy sikátornak tekintsük a sikátort. Szavar, Smuel, mely már áddeik a pisnáimbe rakva. Smuel szerint legalább kétszer olyan nagy kell legyen a hossza, mint a szélte. Amerlé Ráv, hachiamar habibi, a filuben mású. Ráv viszont azt mondta, Smuel, nekem nem értek veled egyet. a hosszabb, ha csak egy kicsit is hosszabb, mint a szélessége, akkor az már sikátornak számít. Oké, akkor most összesíteni akarjuk, hogy mit tanultunk a mai nap. Elég bonyolult volt, és elég sok mindent tanultunk. Akkor a következő kép összesíthetjük, mert tulajdonképpen a vélemények összességében többé-kevésbé azonosak voltak a történet végén. Egyrészt azt mondtuk, hogy a különbség van a sikátor és az udvar között. Ez a különbség az, hogy az udvart erősebben kell megjelölni, mint a sikátort. Hogyan kell az udvart megjelölni? Úgy, hogy legalább két állógerende legyen, vagy egy állógerende, de az legalább négy tefach széles. A sikátornál ebben szemben nincs minimum szélessége az állógerendának, és amúgy elég vagy egy állógerende, vagy egy keresztgerende. Ez egyik törvény, amit tanultunk. A másik törvény, amit tanultunk, hogy Rabbi Jajszip még ezt hozzáteszi, hogyha két állógerendával jelöl meg az udvart, az legalább három tefach széles kell, hogy legyen, de ez egy külön utas vélemény. Szóval arról is szó volt, hogy ha vízzel van kapcsolatban az udvar, akkor ott van egy felmentés, és nem kell, hogy legyen kétoldali állógerenda, hanem elég egyoldali vékony állógerenda is. És aztán arról is tanultunk, hogy bár alapvetően a különbség az udvar és a sikátor között, az, hogy az udvarban a ház van, a sikátor pedig egy olyan teret, amire ránéznek az udvarok, amelyekben házak vannak. Ha viszont ez a sikátor eltér a szokásos formától, és nem egy hosszúkás forma, hanem egy pont négyzet alakú, ugyanolyan a hossza, mint a szélte, akkor azt ugyancsak udvarnak tekintem, és ugyanazzal a szigorú eljárással kell megjelölnöm. És a legfontosabb, miért van látszólag különbség, illogikus különbség a udvar és a sikátor között, miért kell az udvart erősebben megjelölni, mint a sikátort? De az a válasz, hogy azért, mert az udvaron sokkal könnyebben, sokkal több mindent viszek, hozok, mert ez az én intimebb saját területem, és ezért fontosabb, hogy még erősebb jelölést tegyen, mint a sikátornál, ami így is úgy is egy közös udvar, olyan, mint manapság mondjuk a lépcsőházad, a kevesebb dolgot viszek ki, mint amit a saját házamban, a saját udvaromon hozok viszek. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, innen folytatjuk holnap este a szombat kimenetele után. Mindenkinek egy nagyon szép Sábeszt, Shabbat Shalom, Gut Shabbos.